Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, Isten hozott bennünket, és adja meg, hogy az ő üzenetét, igéjét vehessük, az a szívünket formálja, életünket alakítsa ezen a mai délelőttön is. Ennek érdekében most mindazt, ami egyébként sokszor alakítja a mi életünket, a mobiltelefon, a telefonhívások, azokat kapcsoljuk ki, és adjunk Istennek szabad kezet az életünkben. Szeretettel hirdetem a testvéreknek következő gyülekezeti alkalmainkat. A jövő héten, ha Isten éltet bennünket, kedden 10 órai és este 7 órai kezdettel tartunk bibliaórát ima közösséggel. Szeretettel hívjuk és várjuk ide a testvéreket, az érdeklődőket. Isten igéjéről beszélgetünk, együtt imádkozunk, jöjjenek a testvérek. Hirdetem, hogy azon túl pénteken 9:30 órai kezdettel lesz babamama kör, majd este 5 órai kezdettel a konfirmandusok óráját tartjuk. Gyülekezetünkön kívüli, de ajánlott alkalmat hirdetek a testvéreknek. Szombaton délelőtt 10 órai kezdettel a Nagyvárad téri református templomban, gyülekezetben tartjuk a Biblia Szövetség csendes napját, amelyre nagy-nagy szeretettel hívogatjuk az érdeklődő testvéreket. Ennek a szervezetnek én a főtitkára vagyok, tehát ilyen érintettségem is van ehhez a szervezethez, és így bátorítom a testvéreket, hogy jöjjenek el. A részletes program az kint van a fali újságunkon. Határőrzők, határtisztelők. Ez az összefogó címe a csendes napunknak. Örömmel jelentem a testvéreknek, hogy házasságára Isten áldását kérte tegnap 3:30 órai kezdettel itt templomunkban Séra Péter és Rózsa Mária Márta testvérünk. Isten áldása legyen az ő nevében induló házasságon, és áldja meg testvéreinket mindenféle boldogsággal. Szeretettel hirdetjük az adakozás lehetőségét, akár itt helyben, akár számlánkra utalva fogadunk adományokat, amelyekből élünk, és továbbra is hirdetjük, hogy a kijáratnál elhelyezett fapersejekbe a szolgálati lakás vásárlásához járulhatunk hozzá. Köszönjük a testvérek adományait, és egyúttal kérjük is még mindazokat, akik esetleg ezt nem tették meg, hogy a levont adónk, az tavalyi évben levont adónk 1+1%-áról rendelkezhetünk. Rendelkezünk efelől úgy, hogy a Református Egyház és a Békásmegyeri Lakótelep templomépítése alapítvány javára rendeljük, és így ezzel gyülekezetünket támogathatjuk. A szervezők kérésére újra csak hirdetem, hogy nyáron gyülekezeti csendes hétre készülünk a megszokott helyünkre, Novára. Egyrészt hirdetem, hogy lehet és szabad még jelentkezni, és kérjük is a testvéreket arra, hogy akik szeretnének lelkükben épülni, előbbre haladni és a közösséghez is egy kicsit közelebb kerülni, azok ne hagyják ki ezt a lehetőséget. A jelentkezők, akik már jelentkeztek, ne felejtkezzenek meg arról, hogy előleget szabad, lehet, kell is befizetni. Aki akarja, befizeteti már most az egész összeget. Lehet havonta, hetente előtörleszteni, kinek hogy kényelmesebb ez. Korompai Gábor testvérünk, valamint Áj Márta testvérünk állnak a testvérek rendelkezésére. Isten tisztelet után őket keressük meg, és ők eligazítanak bennünket mindenféle fajta egyéb tudni valóval kapcsolatosan. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, most hitvallásunk tanítására figyelünk. A Heidelbergi KT 17. úrnapjának kérdését és feleletét fogja felolvasni közöttünk Batonyai Zoltán presbiter testvérünk. És ez a kérdés és a felelet az apostoli hitvallás magyarázatát adja, azon belül is az Úr Jézus Krisztussal, a Fiú Istennel kapcsolatos tételek magyarázatát. Így hallgassuk ezt figyelemmel.
Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban az igazságban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Harmadszor Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga.
Boldogok mindazok, akik hisznek, és boldogok azok is, akik tudják és értik, amit hisznek. Testvérek, most Zsoltár énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, méghozzá egy ritkában énekelt Zsoltárunkat, az 5. Zsoltárunkat keressük ki, és az 5. Zsoltárunknak fogjuk énekelni az első 4 versét, valamint a 7. versét. Tehát az első 4 vers és a 7. vers az 5. Zsoltárból. Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe. Isten az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe, és hallgass meg kérésembe, én Istenem és én királyom, értsd meg mondásom. Tekintsed meg esedezésem, és add meg kiáltásomat. Méd ön hívlak királyomat, meghallgatod én könyörgésem, bizonnyal hiszem. Jó reggel meghallgatsz engemet, óram még virratta előtt. Idején a nap, hogy feljött, elődbe számlálom ügyemet, várván kegyelmet. Mert egyedül te vagy, ó Isten, kinek a gonoszság nem kell, és aki gonosz bűnben él, nem mehet hozzád semmiképpen, még élvétekben. Én pedig nagy jó reménységgel bémegyek szent templomodba, és imádlak szent házadba. Nagy jó voltod ért félelemmel, szolgállak szívvel. Gyertek, folytassuk könyörgésünket, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, feltámadott és az Atya jobbján ülő Úr Jézus Krisztus, aki a mi egyetlen közben járunk, vagy az Atya színe előtt, és aki hitünk szerint lelked által nem csak ide segítettél bennünket, hanem közlöd is velünk az Atya minden jóságát. Így köszönjük meg mindazt, amiről ma beszélni fogsz velünk, és kérünk is téged arra, hogy ne csak a mi imádságunkat vegyed a szívedbe, hanem segítsél meg bennünket, hogy mi a te ígédet vehessük a mi szívünkbe. Ismersz bennünket, és tudod az utakat, amelyekről jöttünk, és ismered a mi gondolatainkat is, amelyek bennünket foglalkoztatnak ezekben a mostani időkben. Hiszük, hogy eligazgatsz minden Isten félőt, mindenekre nézve, és így várjuk a te kegyelmes és áldó szavadat, mi bűnös emberek, akik nem vagyunk méltók arra, hogy Isten jóságába részesüljünk, de tudjuk, hogy érted, egyedül te érted, mégis megtörténhet ez a csoda. Légy hozzánk irgalmas és kegyelmes, vondd magadra a mi figyelmünket, tedd tieddé a mi szívünket és egész életünket, segíts meg bennünket, hogy amiben kell, bűnbánatot tartsunk, odaszánással induljunk el útjainkra, te veled és a te ígéreteid felé. Kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünket, és közöld velünk a te mennyei jóságodnak mindenféle javát. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvéreim, az Ószövetségből fogjuk ezen a mai vasárnapon Isten igéjét olvasni és hallgatni. Sámuel próféta második könyvét olvasgatjuk a Bibliaolvasó kalauzunk útmutatása szerint. Ebből a könyvből, Sámuel próféta második könyvéből, a 16. fejezet 23. versétől kezdődő szakaszt olvasom, egészen a 17. fejezet 14. verséig, és majd még egy verset, a 17. fejezet 23. versét fogom az elhangzottakhoz hozzá olvasni. Tehát Sámuel próféta második könyvének 16. fejezetében, a 23. verstől kezdődően így találjuk megírva Isten igéjét. Abban az időben olyannak tartották Ahitófel tanácsát, amit adott, mintha Isten szavát kérdezték volna meg. Ilyennek tartotta Ahitófel minden tanácsát Dávid is, Abszalom is. Azután ezt mondta Ahitófel Abszalomnak. Kiválasztok 12 000 embert, elindulok, és üldözöm Dávidot még ma éjjel. Megtámadom, amíg fáradt és erőtlen, megriasztom, és elfut az egész vele levő nép, és egyedül a királyt ölöm meg. Az egész népet visszahozom hozzád, mert az egésznek a visszatérése attól az egy embertől függ, akit te halálra keresel, és ez az egész népnek javára lesz. Tetszett ez a beszéd Abszalomnak és Izrael véneinek. De Abszalom ezt mondta: hívjátok ide az arki Húsajt is, hallgassuk meg, mi mondani valója van neki. Amikor Húsaj megérkezett Abszalomhoz, ezt mondta neki Abszalom: Ahitófel ezt meg ezt mondta, úgy tegyünk-e, ahogyan ő mondta, vagy ne? Mondd meg! Húsaj ezt mondta Abszalomnak: most az egyszer, nem jó tanácsot adott Ahitófel. Majd ezt mondta Húsaj. Magad is tudod, hogy apád és emberei vitézek, és olyan elkeseredettek, mint a kölykeitől megfosztott medve a mezőn. Azon felül apád harchoz értő ember, aki nem engedi aludni a hadinépet. Ő maga pedig valamilyen üregben rejtőzködhet, vagy más helyen. Megtörténhetik, hogy mindjárt a kezdetben elesnek néhányan, és ha ennek hallatára azt mondják majd, hogy vereség érte az Absalonnal tartó népet, akkor kétségbe fog esni még a bátor harcos is, akinek olyan a szíve, mint az oroszláné. Hiszen egész Izrael tudja, hogy apád vitéz ember, és bátrak a vele levők is. Én bizony azt tanácsolom, hogy inkább gyűjtsd magadhoz az egész Izrael Dántól Beérsebáig, hogy annyian legyenek, mint a tengerparton a homok, és te magad menj velük. Akkor aztán rátámadunk azon a helyen, ahol éppen megtaláljuk, és meglepjük, ahogyan a harmat hull a földre, és nem marad meg sem ő, sem a vele levő emberek közül senki. Ha pedig valamelyik városba húzódik vissza, húzzon köteleket egész Izrael a város köré, és ráncsuk le azt a völgybe, hogy még egy kövecske se maradjon ott. Erre azt mondta Absalon és minden izraeli férfi. Jobb az Arki Húsaj tanácsa Ahitófel tanácsánál. Mert az Úr rendelte, hogy meghiúsuljon Ahitófel jó tanácsa, és így veszedelmet hozzon az Úr Absalonra. Amikor látta Ahitófel, hogy nem az ő tanácsát követik, fölnyergelte a szamarát, elindult és hazament a városába. Végrendelkezett háza népéről, azután felakasztotta magát. Így halt meg, és eltemették apja sírjába. Kedves testvérek, a Biblia igen vastag könyv, sok minden van benne, és mindig érdekes, ha egy témával esetleg először találkozunk a Bibliában. A Biblia kutatók úgy tartják, hogy a Bibliában lejegyzett egyértelmű öngyilkosságok közül ez az egyik, amelyről ma hallottuk, és méghozzá ez az első. Sokféleképpen lehet meghalni, a földi életet lezárni, kétségtelen azonban, hogy az öngyilkosság az a mód, amely felett az itt maradók a legtöbbször nem tudnak eligazodni, és talán az is igaz az öngyilkossággal kapcsolatosan, hogy a legnagyobb fájdalmat hagyja maga után az, aki önkezőleg vet véget életének. Azonban mindezek ellenére a társadalom egyre megosztottabb az öngyilkosság megítélésében, el egészen odáig, hogy egyes nyugati országokban ezt legálisan lehetővé is teszik, azt állítva, hogy ez bizonyos esetekben, bizonyos élethelyzetekben teljesen logikus és megengedhető cselekvés. De van-e joga az embernek a saját halála felől rendelkezni? Van-e jogunk életünket akkor, ott és úgy lezárni, amikor épp azt mi magunk logikusnak ítéljük? Fontos azt gondolom, hogy ebben a kérdésben tisztán lássunk, mert szinte nincs olyan ember ezen a földön, akit az élete folyamán az öngyilkosság gondolata meg ne kísértene valamikor. Valóban járható ez az út? Van olyan élethelyzet, amikor elfogadható ez? Ezért fogjuk egy kicsit a történet sokfélesége közül kiragadni Ahitófel személyét, és megvizsgálni ennek az embernek az életét, ugyanis ahogy hallottuk itt az utolsó versben, ő volt az, aki egyszer úgy döntött az életébe, hogy hazament, végrendelkezett, és fölakasztotta magát. Az az eset tehát, amiről itt olvasunk, igen megdöbbentő eset, mondhatnánk úgy is, hogy egy teljesen érthetetlen eset. Ahitófel ugyanis, aki végül öngyilkos lett, nagy valószínűség szerint jómódú ember volt, ezt abból gondolhatjuk, hogy elismert és megbecsült ember volt, idős lehetett, de nem olvasunk arról, hogy beteg ember lett volna. Királyi fő tanácsadó volt. A 16. fejezet 23. versében, a szakaszunk kezdetén azt olvassuk, hogy Dávid és fia Absalom idejében olyannak tartották Ahitófel tanácsát, mintha Istent kérdezték volna meg. Nem csak Dávid meg Absalom tartotta ilyennek a tanácsát, hanem nyilván az ő környezete is. Ez nyilván abból adódhatott, hogy Ahitófel átlag feletti intelligenciával és különleges érzékkel volt megáldva. A 23. versnek ez az összegzése nyilván azt írja le, amit Dávid és Absalom is megtapasztalt, hogy tudnélik Ahitófel tanácsai mindig bejöttek. Ez az ember nem tévedett. A világban mindig nagy keletje van az ilyen embereknek. Most nem fogok arról szólni, hogy valójában majdnem minden ember ilyennek tartja magát. Ezért ragaszkodunk a magunk igazához. Mert úgy gondoljuk, hogy a világot mi látjuk jól, mi látjuk bölcsen, mi látjuk a valóságot, az igazságot, és ezért kardoskodunk mindig annyira amellett, hogy az legyen, amit mi mondunk. Aztán persze, amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi mondjuk, akkor általában elkullogunk, vagy csöndbe maradunk, vagy reméljük, hogy minél hamarabb elfelejtik a környezetünkbe, hogy mi voltunk a fő tanácsosok, mi voltunk az értelem alapján ötletadók. Azonban a világban, mondjuk meg őszintén, nagyon csekély olyan ember van, csak kevesen vannak, akiknek olyan intelligenciája, értelme van, hogy valójában tényleg átlátják a dolgokat. Ők ma inkább a névtelenség homályába rejtőzködnek sokszor. Gyakran hallom ezt a kérdést, amikor politikáról beszélgetünk, hogy hát ki lehet az Orbán Viktor fő tanácsadója? Ki fogalmazgatja az ő beszédeit? De általában ez mindig ott a homályba marad, hogy kik ezek az emberek. Hát Ahitófel királyi főtanácsos volt, és nem rejtőzködő ember. Egy ismert ember volt a maga idejében. Mégis az ismertsége ellenére az egyik rejtély az ő személyére nézve az, hogy Dávid ellen a fellázadó fia Absalom oldalára állt. És ez egy kicsit megingatja esetleg a mi látásunkat afelől, hogy ez az Ahitófel tényleg jól átlátott mindent. Dávid királysága ugyanis nem egy ócska időszaka volt Izrael életének. A főváros épült, az ország határai megszilárdultak, megszilárdult az államiság, amit Saul kezdett építeni, de amit valójában Dávid terjesztett ki és erősített meg, és biztos kézben volt a nép, mert Dávid egy hadiember volt, jó érzékkel, hadserege volt, a nép biztonságban volt. Ezért is érthetetlen nem csak Abszalomnak a lázadása, hogy miért lázadt fel egy jól működő, erősödő, biztos rendszer ellen, hanem érthetetlen az is, hogy egy ilyen bölcs ember, mint Ahitófel, miért állt a lázadónak az oldalára. Testvérek, érdemes mindig nyomozgatni, ha ezeket a kérdéseket föltesszük, mert nagyon gyakran egyébként megtaláljuk rá a választ a Szentírásban, csak nyomozni kell, forgatni kell a Szentírást, és akkor lehet, hogy megértünk dolgokat, amik ott nincsenek így nekünk egyértelműen leírva, de mégis érthetővé válnak. Hát így erre a kérdésünkre, hogy Ahitófel miért állt Dáviddal szemben egy lázadó oldalára, szintén kapunk egy feltételezhetően helyes választ. Ugyanis később Sámuel második könyvének 23. fejezetében, a 34. versben újra találkozunk Ahitófel nevével, akit ott megemlítenek, és ott azt olvassuk, hogy volt egy Eliám nevű fia. Erről az emberről pedig azt tudjuk, hogy Dávid egyik bizalmas katonája volt, ez az Eliám. Eliám nevével találkozunk, illetve így mondom, találkoztunk már, miközben olvastuk Sámuel próféta második könyvét, méghozzá a 11. fejezet 3. versében, ahol is mi derül ki róla. Az, hogy Eliámnak volt egy leánya, és ki volt ez a leány? Ő volt Betsabé. Ő volt Betsabé. Dávid egy másik katonájának, Úriásnak a felesége. Ahitófel tehát, össze tudjuk rakni a képet, Betsabé nagy apja lehetett. Betsabé apja volt Eliám, Eliám meg Ahitófelnek a fia. Tudjuk, hogy Betsabét Dávid erőszakkal vette el Úriástól, úgy rendelkezve, hogy Úriást hagyják magára egy ütközetben, hogy ott aztán majd az ellenség Úriást lekaszabolja. És ez így is történt. Megtudjuk Úriásról utólag, hogy nagyon szerette a feleségét. Összefoglalva, az rajzolódik elénk, hogy Ahitófel, a nagypapa, nyilván nem nézte el Dávidnak, hogy az unokáját szerető katonát, Úriást kivégeztette. Nem nézte ezt el Dávidnak, annak ellenére, hogy Dávid Betsabét maga mellé vette, úgymond királynévá tette. Erre utal az is, hogy Ahitófel haragudott Dávidra, hogy Ahitófel, noha királyi tanácsadó volt, nem Jeruzsálemben lakott, hanem Gílóban. Ahitófel tehát talán személyes bosszú vágyból állt a lázadó Abszalom oldalára. Noha nem volt logikus, hogy egy szilárd királyság ellen föllázadó királyfi oldalára álljon, ez nem volt logikus, de ha Ahitófel szívébe nézünk, akkor az indulatai oldaláról megérthetjük, hogy miért tette ezt. Bántotta őt az, hogy Dávid szétrúgta az unokája házasságát. És noha Dávid főtanácsosa volt, ezt nem nézte el. Ezt nem nézte el. És amint adott a lehetőség, hogy Dávidon bosszút vegyen, Ahitófel élt ezzel a lehetőséggel. Azonban fontos, hogy ne feledjük el, hogy ez a talán bosszúvágyból meghozott döntése, hogy ő Absalom oldalára áll, nem tette őt kevésbé intelligensé, és nem tette őt Dávidra nézve veszélytelenné. A Jeruzsálemből menekülni kényszerülő Dávid ugyanis a Sámuel második könyvében, a 15. fejezetben, a 31. versben azt olvassuk, azért imádkozik, amikor megtudja, hogy Ahitófel Absalom oldalára állt, menekülés közben Dávid azért imádkozik, hogy Isten hiúsítsa meg Ahitófel tanácsát, amit Absalomnak ad. Mert Dávid tudta, hogy ha Absalom elfogadja Ahitófel tanácsát, akkor neki, Dávidnak emberileg vége. Az az ő halálát jelenti. Most tehát értjük Ahitófel Dávid ellenes viselkedésének okait, Dávidra, a menekülő Dávidra való veszélyességének mértékét is látjuk, méghozzá magának Dávidnak a szemszögéből. Azután nyomozunk azonban, hogy Ahitófel miért lett végül öngyilkos. A mai szakaszban arról olvasunk, hogy miután Absalom bevonul az elhagyott Jeruzsálembe, a királyi palotába, ahonnan Dávid elmenekült, tanácsot kér, hát kitől mástól, mint az ország első számú tanácsosától, Ahitófeltől, hogy tudnélik, mit tegyen apjával és a hozzá hűséges, kevés emberrel, akik éppen menekülőfélben vannak. Ahitófel, ahogy hallottuk, azt mondja Absalomnak, hogy ő maga elmegy, elrendezi ezt az ügyet, ha Absalom katonákat ad mellé. Azt mondja Ahitófel, én személyesen megölöm Dávidot. Előkerül azonban egy másik tanácsadó is, egy bizonyos Húsaj. Ez az ember Dávid tanácsosa volt, de azt színleli, hogy most Absalom oldalára áll. Hogy a menekülő Dávid időt nyerjen, Húsaj azt mondja Absalomnak, hogy ne menjetek most Dávid után, hanem várjál, szedjél össze Izraelből sok embert, akik a te oldaladon állnak, ne kapkodjál, és amikor ilyen nagy sereged lesz már, akkor támadjál rá Dávidra. Akkor biztos a győzelem. Végül Absalom valamilyen rejtélyes okból, talán fáradt volt, talán lusta volt, megfogadja Húsaj tanácsát. Nem Ahitófelre hallgat, azaz nem hatalmazza föl Ahitófelt, nem ad neki katonákat, hogy menjen rögtön Dávid után, hanem azt mondja, mindenki helybe marad, lenyugszunk, elkezdjük összegyűjteni Izraelből mindenhonnan a katonákat, és majd együtt megyünk, és valahol megtaláljuk Dávidot, meg az ő hozzá hűségeseket, lecsapunk rájuk, és mivel sokan leszünk, ezért véget vetünk Dávid történetének. Ekkor olvassuk azt, hogy Ahitófel fölnyergeli a szamarát, elmegy haza, végrendelkezik, és felakasztja magát. Hát azt hiszem, hogy így talán még inkább elbizonytalanodunk, és értetlenek vagyunk. Miért teszi ezt Ahitófel? Megsértődött? Ó, az életben mindannyian szoktunk megsértődni, de azért nem akasztjuk föl magunkat. Még akkor sem nagyon megbántanak bennünket. Ennyire érzékeny ember volt? Ennyire hiú ember volt ez az Ahitófel? Nem, testvérek, nem erről van szó. Ahitófel, mivel értelmes ember volt, tudta azt, hogy Absalon királysága nem lehet tartós, ha Dávid életben marad. Itt a 17. fejezet 3. versében már kimondta, megmondta Absalonnak, hogy minden, a te egész jövőd és királyságod egy embertől, azaz Dávidtól függ a továbbiakban. Ha Dávid meghal, akkor te, Absalon, király maradhatsz. Ha Dávid nem hal meg, akkor pedig nem maradhatsz király. Mivel Húsaj tanácsára hallgatott Absalon, ez időt adott Dávidnak a menekülésre, hogy minél távolabb kerüljön Jeruzsálemtől, és így Ahitófel megértette azt, hogy Dávid annyi időt nyer, hogy életben fog maradni, ezért idővel vissza fog jönni a palotába, ha pedig visszatér, akkor nyilvánvalóan mindenkivel, aki az ellene lázadó Absalon pártjára állt, le fog számolni. Mert hát ez mindig így történik a történelemben. Ahitófel nem akarta ezt megvárni. Eszes ember volt, tudta, hogy ez fog bekövetkezni. Dávid időt nyert, életet nyert, és ez azt jelenti, hogy vissza fog jönni, és bizony véget vett mindenkinek, aki ellene lázadt. Hát Ahitófel úgy döntött, hogy én ezt nem várom meg, nem akart Dávid kezétől meghalni, inkább elment, végrendelkezett, és önkezűleg végzett magával. Testvérek, amikor összefoglalva a látottakat, meg megértetteket, megpróbáljuk megválaszolni ezt a kérdést, hogy miért lett öngyilkos Ahitófel, akkor nagyon röviden azt mondhatjuk, hogy ez az ember az esze miatt lett öngyilkos. Ezt az embert az értelme hajtotta bele az öngyilkosságba. És ez a tény még inkább megrendítővé teszi az ő halálát. Ugyanis önmagában teljesen logikus, amit Ahitófel tesz, mert ismerjük a folytatást. Mi lett a folytatás? Az, hogy Ahitófel nem tévedett. Dávid időt nyert, és életet nyert. Fogjuk rövidesen olvasni. És akit hajt a kíváncsiság, nyugodtan olvassa csak tovább a következő fejezeteket. Dávid életben maradt, sőt, nem csak életben maradt, hanem visszatért Jeruzsálembe. Visszatért a királyságába. Minden logikusnak és elfogadhatónak tűnik így, ismerve a folytatást is. Azonban szeretném valamire fölhívni a figyelmeteket, ez pedig nem kevesebb annál, hogy ez a végtelen eszes ember, akinek átlagon felüli intelligenciája volt, akinek mindig bejöttek a tanácsai, ebben az esetben egyszer végzetesen tévedett. Végzetesen tévedett. Miért? Azért, mert azt olvassuk Dávidról, hogy amikor visszatért, akkor kegyelmet gyakorolt Dávid. Dávid kész volt a megbocsátásra. Ha Ahitófel ismerte volna Istent, Dávidnak az Istenét, ha hitt volna a kegyelmes Istenben, akire Dávid hallgatott, és aki Dávidot irányította, akkor Ahitófel életben maradhatott volna. A hite Ahitófelt megmenthette volna. De kiderült, hogy ebben az emberben végtelen gazdagsága volt az értelemnek, de nem volt meg a csírája sem a hitnek. Testvérek, ma mindenki értelemre vágyik, a világ, amiben élünk, hosszú évszázadok óta az értelmet isteníti. Remélem, látjuk most ebből a történetből, hogy az értelem a hit nélkül mennyit ér. Miközben a világ isteníti az értelmet, egyre jobban súlyát veszti a hit. A minden az értelem, és a semmi a hit. De most ez a történet megmutatja nekünk azt, hogy mit ér az értelem, ha nincs mellette a hit. Tudom, hogy néhányan fölteszik azt a kérdést talán most magukban, hogy akkor csak higgyünk? Akkor csak higgyünk és hagyjuk az értelmet? Testvérek, az értelem és a hit nem ellenségei egymásnak, hanem kéz a kézben kell, hogy járjanak, hogy az ember bölcs legyen és bölcs is maradjon. A hit értelem nélkül vak, és az baj, hogyha a hit vak. Miért baj? Azért, mert azt mondja a Szentírás nekünk, hogy mi hitáltal látunk. A vak hit az nem egészséges hit. Az egészséges hit által a hívő ember lát. Ha csak az értelemre hallgatunk, testvérek, akkor sokszor látjuk olyannak a világot és a magunk életét, amilyennek Ahitófel látta. És akkor logikus az is, ami ott és akkor megkísértette Ahitófelt, és aminek nem tudott ellenállni, hogy öngyilkos legyen. Ha mi is csak az értelemmel látjuk a világot, a magunk életét, úgy, ahogyan azt látjuk, akkor logikusnak tűnhet az a kísértés, hogy fejezzük be, zárjuk le önkezőleg. De arra kérlek benneteket, testvéreim, hogy higgyetek. Hogy higgyetek. Higgyetek a kegyelmes Istenben. Amikor az értelem azt diktálná már nektek, hogy itt az Isten sem segít, sőt, elkerülhetetlen a további katasztrófa, és jobb lenne ezt megelőzni, és befejezni az életet, és lezárni, és kilépni innen, akkor arra kérlek benneteket, hogy higgyetek a kegyelmes Istenben. Higgyetek az Isten kegyelmében. Higgyétek el, hogy ő ott és úgy is cselekszik, ahol az értelem már nem látja és nem érzékeli. A feltámadás is erre tanít bennünket. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása. Az értelem temet és gyászol. Az értelem le akar zárni. A hit azonban ünnepel. Mit ünnepel? Ünnepli a kegyelmes Istent, az isteni kegyelmet, aki azt mondja, van bűnbocsánat, van újrakezdés, van örök élet. Nem tudom, testvéreim, hogy mi forog mostanság a fejünkben, a fejetekben, de arra kérlek benneteket, hogy ne hagyjátok, hogy a hit nélküli értelem megöljön szó szerint, vagy akár átvitt értelemben is. Mert a hit nélküli értelem először átvitt értelemben kezd bennünket megölni, azáltal, hogy reménytelenné tesz, azáltal, hogy lemondóvá tesz, Azáltal, hogy úgy kezdünk beszélni, hogy itt már az Isten se segíthet, hogy itt már nem lehet semmi másként. Ne hagyjátok, hogy a hit nélküli értelem megöljön benneteket, mert akit megöl átvitt értelemben, azt előbb-utóbb a hit nélküli értelem megöli testi értelemben is. Az az ember azt fogja gondolni előbb-utóbb, hogy nincs értelme tovább élni, és az egyetlen egy logikus lépés az, hogy én önkezőleg lezárom az életet, véget vetek az életemnek. Arra kérlek benneteket, hogy velem együtt nézzetek, és nézzünk föl Jézus Krisztusra, a hitnek a szerzőjére és a hitnek a bevégzőjére. Higgyetek abban a kegyelemben, amely Isten által munkálkodott és munkálkodik minden időben, ott is, akkor is, ahol már az értelem nem tudja nyomon követni, ahol az értelem már nem is feltételezi. Ha Ahitófel hit volna, akkor a hit reménységet adott volna az ő szívébe, nem tette volna azt, amit reménytelenül megtett, és ahogy olvassuk a történetet, Ahitófel meggyőződésem szerint életben maradhatott volna. Ne legyünk hitetlenek, hanem hagyatkozzunk. Hagyatkozzunk arra a kegyelmes Úrra, aki megmutatta nekünk kegyelmét magán az Úr Jézus Krisztuson, az ő fián, akit feltámasztott, akit előhozott a halálból, a lehetetlen helyzetből, és akit úgy állít elénk, mint akihez hasonlóan velünk is bánik. Nincs az a lehetetlen helyzet, amelyből Isten ne tudna téged és engem megszabadítani, amiből ne tudna kihozni, amiben ne tudna erőssé tenni, hogy azt elhordozzad. Ne engedd, hogy a hit nélküli értelem elkeserítsen, megöljön, elvigyen abból a közösségből, ahol hiszünk, ahol a hitre hagyatkozunk. Isten segítsen meg ebben bennünket. Amen. Jertek testvérek most helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesednénk imádkozni. A 480. dicséretünket énekeljük el, méghozzá a 480. dicséretünknek az első és a negyedik versét. A 480. dicséretünk első és negyedik versét énekeljük. Ó, könyörgést meghallgató, édes Atya, minden ható. Ó, könyörgést meghallgató, édes Atya, mindenható, a lelkem hozzád emelkedik, és a buzgóság szárnyain hajak imó hajtásain, beérvén reménykedik. Már e földön az enyém lett, ha sereglenek, felséges neved imádói, velük együtt fohászkodva, úgy tetszik, mintha végadva,
Útról nékul a menny lakói. Székednek előtte letelepednek.
Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk, az ördög sokszor és sokféleként kísért meg bennünket, és legfőképpen abban ingatja meg a mi bizalmunkat, hogy te az vagy, aki vagy, akinek kijelentetted magadat, és akinek igazoltad is magadat. Könyörülj meg rajtunk, hogy úgy tudjunk te reád minden időben föltekinteni, életünknek minden nehéz, még nehezebb és olykor reménytelen helyzeteiben is, hogy te kegyelmes Úr vagy. Könyörülj meg rajtunk, Uram, hogy ne legyünk hitetlenek te veled szemben, hanem értsük meg azt, hogy te ott és úgy gyakorolsz kegyelmet, ahogyan az előtted kedves és ahogyan az neked tetszik, bennünket pedig minden időben arra bátorítasz, hogy bízzunk a te kegyelmességedben, a te kegyelmednek az erejében. Bízzunk hozzánk való irgalmadban és jóságodban. Bocsáss meg, hogy ezt olyan sokszor elfelejtjük. Bocsáss meg, hogy ezt olyan sokszor kétségbe vontuk és kétségbe vonjuk. Kérünk, emelj föl bennünket mindenféle elesettségünkből, mindenféle reménytelenségünkből, amelybe azért kerülünk gyakran, mert egyedül és kizárólag csak az értelmünk útmutatását követjük. Köszönjük, hogy tanítasz most bennünket. Kérünk téged különösképpen ma azokért, akiket különösen is megkísért a sátán, akik reménytelenekké váltak, és akikhez egyre közelebb kerül az a kísértés, hogy az életüket is vessék el maguktól. Könyörülj meg rajtuk, hogy meglássanak téged a győztest, meglássanak téged a kegyelmest, az irgalmast, hogy meglássák benned a lehetőséget a maradásra, az oltalomra, hogy meglássák benned a kiutat. Kérlek téged így, hogy emlékezzél meg mindazokról, akik ilyen küzdelmekben vannak jelenleg közöttünk. És kérlek azért, hogy segíts meg bennünket egymást minden időben abban, hogy egymást a hitre tudjuk bátorítani. Arra, amit olyan könnyen vesztünk el ebben az értelmet istenítő világban. Segíts, hogy hadd lehessünk egymásnak gyámolaivá, hogy közösen emeljünk terheket, hogy hirdessük egymásnak a kegyelmes Istent és az isteni kegyelmet, amely mindig tovább vezet és mindenhonnan tovább képes vezetni. Így hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor hozzád kiáltunk, beteg testvéreinkért, gyászoló testvéreinkért, elesettekért, lehetetlen helyzetbe került testvérekért. Könyörülj meg azokon, Urunk, akik a láthatókra nézve, a háborúságok miatt, az üldöztetések miatt vesztik el reménységüket. Hadd nézzenek velünk együtt ők, te reád. És erősíts meg a szívünkben azt a hitet, amely lát, amely a veszteségeken, az ész logikáján túl lát téged, a kegyelmes és irgalmas Istent, aki lehajoltál és lehajolsz hozzánk. Amen. Folytassuk könyörgésünket, kiki a maga csendességében személyes imádságát mondhatja el az Úr színe előtt. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal folytassuk könyörgésünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét. A 229. dicséretünk lesz ez, mind három versével. A 229. dicséretünk első verse így kezdődik. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.
Thank you.